nézte a vizet, és ha nem fázott volna olyan kegyetlenül, Matulát azzal büntette volna meg, hogy megvárakoztatja, hadd aggódjon, hol van olyan sokáig. A megtorló gondolatok azonban lagymatagok voltak a valóság és a józanész parancsaival szemben. Ezek ugyanis azt mondták, hogy Matula egyáltalán nem aggódik, mert nem aggodalmaskodó természetű, ezen kívül jó lesz sietni és levetkőzni, mert már is a fogát veri össze, úgy reszket. Persze előbb még újra meg kell fürdeni az összehajlott bokrok szövevényes hűsén. Juhé! Verte át magát a rekettye esőzónáján, és még mondott egyet mást, amit nem jegyez fel tutajosunk nyári életrajza.
Na milyen? Nézett rá az öreg.
Moslék, legyintett a fiú elkeseredve. Miért nem mondta Matula bácsi, hogy
minek mondtam volna? Azt esetleg elfelejti, de ezt nem felejti el. Vetkőzzék le, és álljon ide a tűz mellé, meglátja, milyen jót tesz.
Tutajosunk duzzogva vetkőzött, de a jó meleg megbékítette. Te voltál tutajos az ökör, gorombáskodott magával. Most legalább megtanultad. Matula közben kirakta a fiú ruháit a tűz mellé száradni.
Erről se feledkezzünk meg, mondta kissé szemrehányóan, mert nem én veszem fel holnap.
A ruhák versenyt gőzölögtek tutajossal, aki részbőrűként állt a lemenő nap fényében, ám bár ez a bőr vedlet volt az égés folytán, hogy aki ránézett, kedvet kapott vakarózni. De hát itt legfeljebb Matula nézhetett volna rá. Matula azonban nem volt kíváncsi tutajosunk daliásnak egyáltalán nem mondható termetére. Matula a tűzre nézett elgondolkodva.
Hanem,
és hármat szívott a pipán, mintha ez alatt még egyszer meggondolná, amit mond,
hanem azt meg kell hagyni, Gyula. Tüzet már tud rakni.
Tutajosunk kissé elpirult a dicsérettől, s foszlott bőrözete alatt végigbizsergett valami simogatás, ami nagyon hasonlított ahhoz az érzéshez, amikor Kengyel azt mondta,
látod, Ladó, ezt nevezem én feleletnek. Csak azt szeretném tudni máskor, hol az eszed.
Mert, folytatta Matula, tüzet rakni nem tud mindenki. A tűzrakás nem lehet csak úgy összehányni, de egymásra rakni sem, hogy ne legyen lélegzete. A tüzet meg kell építeni, mint a házat. Szóval így, ahogy ez van. A gatyáját miért nem veti le?
Gyula enyhén megrándult, aztán idegenkedve végignézett ösztövér mi voltán. Megszárad így is.
Okosabb, ha leveti.
Ezek után tutajos nem tehetett mást, mint szemérmeskedve ugyan, de kibújt a nevezetes ruhadarabból, és a lehető legkisebb méretűre összehúzván magát, ott állt, mint Ádám, aki azonban valószínűleg daliásabb lehetett. A túlzott szemérmérzet azonban lassan lefoszlott róla. Amint végignézett magán, alig ismert saját testére, melyet a nap, a sásvágások, karcolások és terjedelmes kék foltok térképeztek össze-vissza. A bőr, amit hozott, alaposan meg volt szabdalva, és tejfehérsége eltűnt, mint márciusban a hó, amikor kibújnak alóla a barna szántások.
Kezd színe lenni,
bólintott az öreg, és szemében olyan természetes mérlegelés volt, mintha egy csikót nézett volna a vásáron, egy fát az erdőn, vagy egy csónakot a vizen. És Gyula, aki még pirimama előtt sem vetkőzött le soha, most ezt természetesnek érezte, és mélyet lélegzett, mint aki átugrott egy árkon, vagy kiérkezett valami ködös alagútból. A tűz sütött, és a lángoknak már fénye volt, amikor felvette a megszáradt ruhákat. Úgy érezte, a puhára száradt ruhákkal valami élő meleg veszi körül, valami biztonságos erő, valami bátor nyíltság, valami más, mint ami eddig volt.
Gergely bácsi, kezdte akadozva, senki előtt nem szoktam levetkőzni.
Matula mereven nézte a tüzet, s hosszú ideig nem válaszolt. Ez a gyerek, ez az idegen, kapkodó, puha lélek most szólította így először, és nem is tudta, Matula is csak érezte, hogy a fiú valóban levetkőzött.
Jobban szeretem, ha azt mondja, hogy Gergő,
mondta Matula kis idő múlva,
mert errefelé úgy mondják. Aztán
intett, mint aki végzett a gondolatok finomabb részével,
most már kihozhatja a serpenyőt meg a szalonnát is, én addig felszeletelem a paprikát. Belevágjam az erit is.
Ahogy szokta, Gergő bácsi. Aztán már alig szóltak, mintha arra vártak volna, hogy a szavak és gondolatok elrendezkedjenek és leülepedjenek végleges helyükön.
A kések sziszenve vágták a paprikát, hagymát, szalonnát, s amikor az öreg a parázs fölé tette a serpenyőt, olyan illat kezdett terjengeni, hogy Gyula nyelt egyet, Csikasz pedig áhítattal nézte a serpenyőt, mintha valami kinyilatkoztatást várna. Azt már észre sem vették, hogy este lett. A tűz udvart rakott a tisztáson, és árnyékukat táncoltatta a sötétség határán. Mire végeztek a vacsorával, leszállt a köd, vagy felszállt a köd, ezen kár lenne vitatkozni, de olyan vastagon, mintha kenderkócból szőtték volna. A fákról és bokrokról csepegett a víz, s majdnem olyan suhogás szárnyalt az estében, mintha csendes eső mosná a ködöt és a sötétséget.
Hajnalban bemegyek, mondta Matula, amikor lefeküdtek. Hát, ha van valami parancs. Aludjon, ameddig akar, de ha köd lesz még, ám bár ilyenkor hamar felszáll, messze ne menjen, mert hamar elbolondul benne az ember.
Megpróbálok horgászni.
Azt akartam mondani én is. De maradjon mindig a parton. A kutyát itt hagyom.
Ezután már csak a fáradó gondolatok nézték a tűz apró villanásait, és egy bagoly szitta a ködöt, mert nem járt sem bogár, sem egér, és ha járt volna is, meglátni nem lehetett.